Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Ezzel a Biblia verssel köszöntelek benneteket szeretettel ezen a pénteki napon, a hetünknek a záró alkalmán. Nagyon örülök, hogy ismét együtt lehetünk, és ahogyan ennek az egész hétnek az volt a címe, a célja, hogy közelebb Jézushoz, hiszem, hogy az elmúlt 4 estén, akik itt voltunk, itt voltatok, valóban közelebb kerültünk Jézushoz. De még van egy esténk, és tehetünk még egy lépést. Lehet, hogy valakinek ez egy újabb lépés lesz, lehet, hogy valakinek az első igazi komoly lépés az Úr Jézus felé, de ezért vagyunk itt, ez a célunk. Énekeljük el ismét az énekünket, ahogyan minden este is, ajtódnál valaki megáll, ez a valaki pedig az Úr Jézus Krisztus. Gyülekezet. Ma este egy nagyon jól ismert példázatot szeretnék felolvasni a Bibliából, az igehirdetés alapigéjéül, a tékozló fiú példázatát. Ez a példázat a Lukács evangéliumának a 15. fejezetében olvasható, a 11. verstől egészen a rész végéig. Tehát a Lukács evangéliumának a 15. fejezetéből, a 11. verstől így szól a tékozló fiú példázata. Azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt 2 fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára, azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy szeretnéd megértetni velünk, hogy mennyire szeretsz minket. Hogy mennyire fontosak és értékesek vagyunk a te szemedben, és hogy mennyire vársz bennünket haza. Köszönjük neked, hogy mindent megtettél azért, hogy mi megmenekülhessünk és hazatalálhassunk. Köszönjük, hogy a legdrágábbat is feláldoztad értünk, a te egyszülött fiadat. Köszönjük, hogy ő rá vetetted minden bűnünket, és ő bűnhődött meg helyettünk azért, hogy mi megmenekülhessünk. Istenem, én arra kérlek, hogy ma este érintsd meg ismét a mi szívünket, hogy megértsük a te szeretetedet, és létrejöjjünk, jöjjön bennünk is az a vágy, hogy mindig veled éljünk. Ámen. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves hallgatóim, ma este a megtérésről szeretnék beszélni. Tudom, hogy sokak számára ez egy furcsa kifejezés. Azért is, mert a hétköznapi nyelvben nem használjuk ezt a szót. És akkor, amikor meghalljuk, vagy sokan meghallják, akkor egy olyan furcsa érzésük támad, és mindjárt azt gondolják, hogy valamit akarnak tőlük, valahova be akarják szervezni őket, ez valami szektás dolog. De szeretném elmondani, hogy ez a szó, hogy megtérés, egy nagyon fontos bibliai fogalom. A Biblia sokat beszél róla, és ezért kell, hogy mi is beszéljünk. Először is, azt kell látnunk, hogy Istennek ez a parancsa felénk, hogy térjetek meg. Amikor az Úr Jézus elkezdte a szolgálatát, a Márk evangéliumának az első fejezetében, a 14.-15. versben így van leírva ez. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Itt van tehát, hogy Jézus milyen üzenetet hirdetett. azt mondta az embereknek, hogy elérkezett hozzátok az Isten uralma. Nem kell többé a bűn, a sötétség, a sátán uralma alatt élnetek, mert az Isten uralma elérkezett. Térjetek tehát meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát Jézus Krisztus arra szólította fel az embereket, hogy térjenek meg. Aztán később, amikor tanítványokat, apostolokat gyűjtött maga köré, és ezeket kiküldte még földi szolgálata során kettesével, hogy menjenek el azokra a településekre, ahova ő is készült menni, akkor nekik is pontos útmutatást, illetve leírást adott arról, hogy mit tegyenek és mit hirdessenek. Adott nekik erőt, adott nekik hatalmat, és azt mondta, hogy menjenek és hirdessék ugyanazt az üzenetet, amit ő is képviselt. A Márk evangélium a 6. fejezetében van leírva ez a 7. verstől a 12. versig, és ennek a szakasznak az a része, amikor a tanítványok elmentek, így szól. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. És sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Figyeljétek csak meg, hogy mi volt a tanítványok üzenete? Mit hirdettek az embereknek? Azt, hogy térjetek meg! Ugyanazt hirdették, amit az ő mesterük Jézus is hirdetett. Aztán miután megtörtént a megváltás, az Úr Jézus meghalt a mi bűneinkért, feltámadt a halálból, egy óriási győzelem volt, megjelent a tanítványainak, majd felemeltetett a mennybe, és pünköstkor eljött a megígért Szentlélek, aki megtöltötte erővel, tűzzel, buzgósággal az apostolokat, akkor elkezdték hirdetni a megváltásnak az üzenetét. És rögtön pünkösd napján, amikor egy hatalmas sokaság hallgatta Pétert és a többieket, és a szívüket eltalálta a jó hírnek az üzenete, és megkérdezték az apostolokat, hogy akkor most mit évők legyünk, akkor figyeljük csak meg, hogy Péter mit mondott nekik. Az apostolok cselekedetei 2. fejezet 38. versében Péter így válaszol az evangéliumban hívő, nyitott és őt kérdező embereknek. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mit mondott Péter azoknak az embereknek, akiknek a szíve megnyílt Jézus felé? Azt mondta, hogy térjetek meg. Lehet, kedves hallgatóm, hogy a te szíved is már megnyílt Jézus felé. Lehet, hogy már korábban, de lehet, hogy ezen a héten, ahogyan itt voltál estéről estére, és hallgattad az igét, a szívedben elkezdted érezni, hogy neked is szükséged van Jézusra. És hogyha kíváncsi vagy, hogy mi a következő lépés, hogy hogyan tovább, akkor neked is szól az, amit Péter apostol mondott ott Jeruzsálemben a hallgatóinak, hogy térj meg. Aztán egy másik esetet is hadd említsek. Nem sokkal később, még mindig az első gyülekezet első napjaiban, ott Jeruzsálemben, Péter és János apostol mentek fel a templomba délután 3 órára a közös imádkozásnak az idejére. És ahogy a templom felé közeledtek, beléptek a templom udvarába, ott volt egy úgynevezett ékes vagy díszes kapu, ahol egy sánta ember állt, illetve nem állt, mert nem tudott állni, hanem ült és koldult, és aztán nem mondom el az egész történetet részletesen, de az a lényeg, hogy Péter és Jánoson keresztül az Úr Jézus meggyógyította ezt az embert. Hatalmas csoda történt. Megint összefutott egy csomó ember, és Péter Jánossal együtt ismét elkezdték hirdetni, hogy kicsoda Jézus, hogy ő az Istentől küldött megváltó, a messiás, aki meghalt a bűnökért, de feltámadt a halálból. És megint volt egy csomó ember, akinek a szívét eltalálta ez az üzenet. És Péter a következőt mondta nekik, az apostolok cselekedetei 3. fejezetében van ez megírva, tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Mit mondott Péter a hallgatóinak? Azt mondta, hogy tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg. Ismét ez a parancs jön elő. Nagyon érdekes egyébként a folytatás is, ahogyan Péter azt mondta, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje. Olyan sok ember van, aki várja a felüdülést, nem? Olyan sok ember szenved, küzd az életével, nem érzi jól magát, problémái vannak, és arra sóvárok, hogy de jó lenne, ha már egy kis felüdülés jönne. Kedves hallgatóim, az Úrtól a felüdülés akkor tud eljönni, amikor mi megtérünk. Ahogyan Péter is mondta. És még egy példát hadd említsek. Később Pál apostol, amikor a missziós útja során eljut Athénba, és ott prédikál az embereknek, akkor azt mondja a apostolok cselekedetéről írott könyv 17. fejezet 29. 30. versében, hogy a tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Mit hirdet Isten mindenütt mindenkinek? Hogy térjen meg. Ha mindenütt ezt hirdeti, akkor Ajkán is ezt hirdeti? Ha mindenkinek ezt hirdeti, akkor nekünk is ezt hirdeti? Bizony. Látjátok, kedves hallgatóim, hogy ez nem egy emberi dolog. Ez nem egy szektás dolog. Ez nem egy túlkapás, hanem ez az Istennek a felszólítása. Azt mondja Isten, hogy oké, eddig nem tudtad. Jó, elnézem a tudatlanság idejét, de most, hogyha hallottál Jézusról, és hallottál Istennek a hívásáról, akkor azt kérem tőled, hogy te is térj meg. A kérdés, hogy ha Isten azt akarja, hogy megtérjünk, akkor tulajdonképpen mit kíván tőlünk? Mi az a megtérés? Mit jelent megtérni? Hadd magyarázzam el. Ez a szó mind az ószövetségi héber nyelvben, mind az újszövetségi görög nyelvben jelen van. A héber nyelvben úgy hangzik, hogy shub, és az a jelentése, hogy megfordul, visszafordul, megtér, visszatér. Tehát megfordul, visszafordul. Képzeljétek el, hogy ebbe az irányba haladok, de egyszer csak valami miatt megfordulok. Azért, hogy az ellentétes irányba haladjak. Ez jelenti a megtérés. Megfordulást jelent. Haladtam valamilyen irányba, de egyszer csak felismerem, hogy nem jó irányba haladtam. És ezért megfordulok, hogy az ellenkező irányba folytassam az utamat. Szerintem mindannyiunkkal fordult már elő olyan, amikor rájöttünk, hogy rossz úton járunk. Én olyan ember vagyok, hogy nagyon el tudok merülni a gondolataimba. És amikor elmerülök a gondolataimba, akkor minden mást elfelejtek. Ez ilyen tipikus férfi vonás egyébként. A hölgyek gyakran nem is értik, hogy hogy lehetséges ez, de hát lehetséges. Úgyhogy gyakran előfordul velem, hogy megyek a városba az autóval, és elgondolkodok talán éppen a esti prédikáción, vagy valami más dolgon, és egyszer csak azon veszem észre, hogy teljesen másfelé mentem, mint amerre menni akartam. És akkor mit kell csinálnom? Hát egy kézifékes kanyar, igaz, megtérek. Akkor megtérésre van szükségem. Mert meg kell fordulnom. Szóval az ószövetségi héber nyelv szerint ezt jelenti megtérni, hogy megfordulok. Az újszövetség görög szava az a metanoein. És ez azt jelenti, hogy megváltoztatni a gondolkodásmódot. Modernebbül úgy fogalmaznánk, hogy átértékelni az életünket. Eddig gondolkodtam valahogy, de most valaminek a hatására már az ellenkezőjét gondolom. Eddig azt gondoltam, hogy a cukros kávé a legfinomabb, de most meghallgattam egy előadást a kristálycukor káros hatásairól, és átértékeltem az életemet. És eldöntöttem, hogy mostantól kezdve no kristálycukor. Mostantól kezdve maximum édesítő, de az is egészséges fajta, és így fogok élni. Ez egy megtérés. Mert az ember valaminek a hatására átértékeli az életét. Megváltoztatja a gondolkodásmódját, és egy fordulat jön az életébe. Ezt jelenti megtérni. Mikor van szükség megtérésre? Akkor, amikor az ember felismeri, hogy nem jó úton jártam, vagy nem jó úton járok. Amikor az ember felismeri, hogy én nem jól gondolkodtam. Másként kell gondolkodnom, más úton kell járnom. Akkor van szükség megtérésre. Bibliai értelemben A megtérés azt jelenti, hogy elfordulunk az Isten nélküli, hitetlen és bűnös életünktől, hogy mostantól kezdve Istennel, hitben, az ő vezetése szerint éljünk. Ezt hadd mondjam el még egyszer. Bibliai értelemben a megtérés azt jelenti, hogy elfordulunk az Isten nélküli, hitetlen, bűnös életünktől, hogy innentől kezdve Istennel, belévetett hittel, és az ő vezetése szerint éljünk. Ezt jelenti a megtérés. Amikor Isten azt mondja, hogy térjetek meg, akkor igazából pont ezt szeretné, hogy ne éljünk többet nélküle. Ne éljünk többet hitetlenül, és ne éljünk többet a bűnben, hanem értékeljük át az életünket, és döntsük el, hogy mostantól kezdve Istennel fogunk járni, hitben fogunk élni, és az ő vezetése szerint fogunk élni. Kedves hallgatóm, te már meghoztad ezt a döntést az életedben? Te eldöntötted már a szívedben, hogy nem fogsz Isten nélkül élni, hanem Istennel fogsz élni? Hogy nem fogsz hitetlenül élni, hanem hitben fogsz járni? Hogy nem a bűnökben fogsz élni, hanem Isten vezetését fogod követni? Ezt jelenti a megtérés. És hogyha ezt a döntést még nem hoztad meg az életed során, akkor ma este az örökkévaló Isten, az Úr Jézus Krisztus nevében hív téged, hogy gyere és térj meg. Fordulj meg. Ne menj tovább azon az úton, amin eddig jártál, ha nélküle jártál, hanem fordulj meg, és kezdj el ővele járni Jézus Krisztusban. Ezékiel prófétán keresztül a következőt üzente Isten annak idején Izrael népének. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg Izrael háza? Hiszen nem kívánom én a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg és éljetek. Nagyon szeretem ezt a bibliai részt, mert minden benne van erről a témáról. Azt mondja Isten, hogy elbuktok a vétkeitek miatt. A bűneitek tönkre tesznek benneteket. Kedves barátaim, nem Isten teszi tönkre az életünket. Nem Isten teszi tönkre ezt a világot. Nem Isten számlájára írható a globális felmelegedés, meg a háborúk, meg az éhínségek, hanem ezt mi csináljuk magunkkal? Ezt mi csináljuk egymással? Azt mondja Isten igéje, hogy elpusztultok a hitetlenségetek és a bűneitek miatt. Forduljatok meg az útjaitokról. Hagyjátok el a vétkeiteket. Azt mondja, újuljatok meg a ti lelketekben és a ti elmétekben. Értékeljétek át az életeteket, változtassatok és forduljatok meg, mert nem akarom, hogy meghalljatok. Szeretném, ha ma este éreznétek, hogy Isten nem parancsol, hogy térjünk meg, hanem Isten kér, hogy térjünk meg. Nem félelemből kell megfordulnunk, hanem felismerésből kell megfordulnunk. Mind a kettő F betűvel kezdődik, de nem mindegy. Sokan azt gondolják, hogy félelemből kell megtérni, megfordulni, de nem. Hanem felismerésből kell megtérni és megfordulni. Hogy szükségem van Istenre. Ma este még nem sokszor ejtettem ki az Úr Jézus nevét, de az elmúlt estéken nagyon sokszor. És hallottátok, tudjátok, hogy ő a testet öltött Isten. Ő az, aki tökéletes életet élt itt emberként ezen a földön. És végül egy hibátlan bárányként feláldozta magát értünk. Megbűnhődött a mi bűneinkért, az enyémekért is, és nagyon hálás vagyok neki ezért, de a tieidért is. Aztán miután meghalt, feltámadt a halálból győztesen. És azóta van lehetőségünk visszafordulni Istenhez, Jézus Krisztuson keresztül. A történetek azért jók, mert a segítségükkel könnyebben megérthetünk dolgokat. Ez az, ami miatt az Úr Jézus is sok történetet mondott. Némely történet valós történet volt, más történetek kitalált történetek voltak. De végül is mindegy is, mert Az Úr Jézus azért mondta ezeket a történeteket, hogy a segítségükkel nehezebben érthető dolgokat könnyebben megértsünk. A tilkozló fiú példázata, amit felolvastam az elején, egy ilyen történet. Amit azért mondott el az Úr Jézus, hogy jobban megértsünk dolgokat. Több mindent meg lehet érteni ebből a példázatból, de az egyik az a megtérés. Ezért olvastam fel. Most egy picit menjünk végig ezen a történeten, és nézzük meg, hogy miről is szól ez. Milyen üzenetei vannak. Kezdjük azzal, hogy azonosítsuk be a szereplőket, jó? Kicsoda az atya? Az Isten. Nem a testet töltött fiú, hanem az atya Isten. Az atya az atya. Könnyű dolgunk volt. Kicsoda a tékozló fiú? Ezek vagyunk mi. Az Istent elhagyó, és aztán nélküle szenvedő és pórójáró ember. Na nézzük akkor, hogy mi történt. És ültessük át a saját emberi valóságunkba. Ott kezdődött a történet, hogy a kisebbik fiú odaállt az apja elé, és azt mondta, hogy apám, add ki a vagyomból a rám eső részt. Hát azért ez egy elég goromba dolog, nem? Az örökséget akkor szokás megkapni, amikor az örökhagyó meghal. Ha valaki odaáll az apja elé, miközben az apja még láthatóan jó erőben van, és kéri az örökséget, hát az egy nagyon goromba dolog. De ez a fiú ezt tette, a példázat szerint. Odaállt az apja elé, és azt mondta, hogy apám, add ki a vagyomból a rám eső részt. Szerintetek az apa tudhatta, hogy mit tervez a fiú? Miért kell annyira neki a ráeső rész? Én szerintem igen. Pláne, hogy a példázatbeli apa az Istent jelképezi. Van bármi, amiről Isten nem tud? Isten ismeri a szándékainkat, a gondolatainkat, belénk lát, pontosan tudja, hogy mit tervezünk. Ez az apa tudta, hogy a fiú mit tervez. És mit mondott? Nem, fiam, nem mész te sehova. Mégiscsak az kéne, hogy itt elherdáld azt a nagy vagyont, amit egy élet munkájával összegyűjtöttem. Ki az közülünk, aki ezt tette volna? Apák. Hát lehet, hogy én azt tettem volna. Hej, dehogy adom neked. Majd, ha belőtt a fejed lágya, na majd akkor megkapod. De nem. Az apa odaadta neki. És tudjátok, ez Isten. Isten nem erőszakolja ránk magát. Nem kötöz oda a széklábához. És nem mondja azt, hogy nem mész te sehova. Nem engedem meg, hogy bűnben élj. Nem engedem meg, hogy tönkreted az életedet. Hanem Isten azt mondja, hogy menj. Élj úgy, ahogy te szeretnél. És tapasztald meg a saját bőrödön, hogy mi a jó és mi a rossz, ha te ezt akarod. Nagyon sokan egyébként pontosan olyanok vagyunk, mint ez a tékozló fiú. Mit tett a tékozló fiú? Apám, adj ide nekem mindent, aztán szállj ki az életemből. Nagyon sok ember pontosan ugyanígy van Istennel. Istenem, adj nekem egészséget! Adj nekem gazdagságot! Adj nekem egy jó feleséget, egy jó férjet, egészséges gyerekeket, sikert az életben, sok-sok örömöt, boldogságot, meg mindent, hosszú életet! De amúgy szállj ki az életemből. Ne szólj bele, hogy én mit csinálok, meg mit nem csinálok. Igaz, hogy nagyon sok ember így van. És amikor Isten nem adja meg neki, akkor meg van sértődve. Ez a tékozló fiú ezt tette. És aztán elment. Jó messzire ment. Így írja a Biblia, hogy távol az atyai háztól. Miért ment olyan távol? Hát szerintem azért, mert tudta, hogy amit ő csinálni akar, az nem tetszene az apjának. És az apjának a közelsége csak frusztrálta volna őt. Lehet, hogy csak a lelkiismeret furdalást okozott volna benne. És ezért elment jó messzire. Pontosan ilyenek vagyunk. Érezzük és tudjuk, hogy amit csinálunk, az nem jó. Ezért a templom közelébe sem megyünk. Meglátjuk a tiszteletest, átmegyünk az út másik oldalára. Ne mondjon nekünk senki semmit az Istenről, meg a jóról, mert mi nem azt akarjuk csinálni. A vágyaink, a kívánságaink hajtanak bennünket. És akkor ez a fiú úgy érezte, na, most itt a Kánaán. Most végre azt fogom csinálni, amit én akarok. És aztán elment, és elkezdte felélni nagy lendülettel mindazt, amit az apjától kapott. Tudjátok, mi pontosan ezt csináljuk. Nagyon sok ember szórja szét az értékeit. Különösen a fiatalokra ez jellemző. Hogy szétszórják az értékeiket, az egészségüket, az idejüket, a tehetségüket, a szexualitásukat, a tisztaságukat. Szétszórnak mindent, és úgy gondolják, hogy ez az igazi élet. Aztán egy idő után kezd elfogyni a dolog. És amikor az embernek elfogyott, akkor ráébred, hogy mit is veszített el. Az az érdekes, hogy a tékozlás fázisában lévő emberrel még nem nagyon lehet beszélni. Amikor egy ember úgy gondolja, hogy miért menjek én Istenhez közelebb? Hát élvezem az életet. Hát ez az igazi, ez a jó. Ilyenkor nem lehet senkinek se beszélni a Istenről. Amikor úgy tűnik, hogy megy a szekér, amikor még van miből szórni, akkor az ember nem fordul Isten felé. A fiatalok esetében én ezt úgy nevezem, hogy biológiai optimizmus. Azért biológiai optimizmus, mert amikor egy ember fiatal, és gondoljunk vissza, szerintem mindannyian így voltunk ezzel, azok is, akik már megették a kenyerüknek egy nagyobb részét. Tehát, amikor fiatalok voltunk, akkor úgy gondoltuk, ó, enyém az élet. Van itt erő, van itt egészség, van itt idő, hát még annyi időm van, enyém a világ. Bármit megtehetek. És élek, ahogyan csak nekem tetszik. És aztán mi történik? Kezdenek jönni a kudarcok, a csalódások, a sebek. Amikor szembesülünk azzal, hogy az élet nem pont olyan, mint amilyennek mi elképzeltük. És egy idő után kezdünk belefásulni, kezdünk kiégni, kezdünk kiüresedni, és kezdünk rájönni, hogy valami nem stimmel. Nem vagyok boldog. Azt hittem, hogy ettől boldog leszek, de nem vagyok az. Most mit tegyek? A tékozlás fázisát követte a szűkölködés fázisa. Így olvassuk, hogy aztán egyszer elfogyott a pénz. És aztán éhínség jött azon a vidéken. És a tékozló fiú szűkölködni kezdett. És azt mondta, akkor még azt mondta, na jó, hát jó, ez egy kis hiba csúszott a számításaimba, de megoldjuk. Egészséges vagyok, fiatal vagyok, erős vagyok, nem félek én a munkától, elmegyek disznópásztornak. És elment. Ez egyébként már egy nagyon lealacsonyított helyzet volt. Egy zsidó ifjú számára, aki tudta, hogy a disznó tisztátalan állat, disznókat őrizni, és azt gondolta, hogy majd jó lesz. És mi is így vagyunk. Amikor elmúlik a tékozlás fázisa, akkor beköszönt a nélkülözés fázisa. De a helyzet az, hogy nem állnak meg a dolgok rendszerint a nélkülözés fázisával, hanem azután jön egy következő fázis, amit én úgy nevezek, hogy a túlélés fázisa. Amikor már nincsenek terveink, amikor már nincsenek álmaink, amikor már csak egy cél hajt, hogy túléljem a mát, és eljussak valahogy a holnapig. És egy utána mi lesz, azt nem tudom, de már nem is érdekel. És ebbe a helyzetbe jutott el ez a tékozló fiú, és ott volt a disznók vájójánál, és amikor látta, hogy ezek a derék malackák milyen finom ételt esznek ott, akkor elkezdett csorogni a nyála, összeszaladt benne, és arra gondolt, hogy ó, de jó lenne egy falatot kapni ebből a kívánatos moslékból. Ugye az már egy elég komoly helyzet, amikor valaki a disznók moslékára ilyen vágyakozással tekint. Nos, ez a túlélés fázisa. És azt mondja Jézus a példázatában, hogy de nem adott neki senki. És akkor összetört. Akkor összetört, akkor már nem volt semmije, és akkor vált a szíve alkalmassá arra, hogy megforduljon. Azaz megtérjen, ugye? Annyira érdekes ez, kedves testvérek, hogy Mi emberek menthetetlenül kevélyek vagyunk, büszkék és hiúk. És legtöbbször nem vagyunk hajlandók belátni, hogy szükségünk van Jézusra, egészen addig, amíg totális csődbe nem kerülünk. Van egy barátom, két hét múlva jön a gyülekezetünkbe, egy nyilvános interjút fogok vele készíteni, úgy hívják, hogy Száva Lajos, aki a 90-es években híres, hírhett nagy maffia klánnak volt a legidősebb tagja, és nagyon ment a szekér neki. Nem azokból az időkből vagyunk barátok egyébként. És aztán az történt, hogy valami oknál fogva börtönbe került. És az egész vagyonát elkobozták. De ott is kezelhetetlen volt, ezért még a zuhanyzóba is bilincsbe vitték, és az ideje nagy részét magánzárkában töltötte, és akkor az Úr Jézus Krisztus megszólította őt. És olyan erőteljesen kinyilatkoztatta magát neki, hogy megtért, megfordult. És az az ember, aki addigra több száz intőt szerzett a börtönben is, és kezelhetetlen volt, és magánzárkába csukták, a következő naptól elkezdett felsöpörni, feltakarítani, és együttműködni, úgyhogy rövid időn belül teljesen szabadon járhatott, és minden megváltozott. És azt mondta nekem, amikor egyszer beszélgettünk, hogy ha ez nem történik meg az életemben, soha nem tértem volna meg. Lehet, hogy te nem voltál börtönben. Lehet, hogy te nem voltál mafiózó. Csak a kis magad szintjén. Úgy belül, úgy titokban. Saját családod mafiózója vagy csak. A saját munkahelyed mafiózója vagy csak. De mégis nagyon sokszor akkor jutunk el a megforduláshoz, amikor minden összeomlik. Eljutott ez a fiú is oda, és azt mondta, hogy tényleg, mit is tettem? Felismerte a helyzetét. És felismerte, hogy milyen nehéz helyzetbe jutott, és elkezdett gondolkodni, hogy ugyanakkor az én apám házában milyen jó. De jó is volt ott. És akkor elkezdte összehasonlítani ezt a kettőt, hogy milyen volt ott, milyen az az élet, ami az apa házában van, és mi az az élet, ami itt kint van. És tudjátok, kedves hallgatóim, ez az, amit egyszer mindannyiunknak össze kell hasonlítani. És szeretne az Isten elvinni bennünket, talán éppen ma este, erre a pontra. Hogy gondoljuk végig, hogy mi van az Isten házában, és mi van a világban. Mi van az Isten jelenlétében, és mi van az Isten jelenlététől távol. És akkor a fiúnak eszébe jutott, hogy az apám házában valódi szeretet volt. Ugye ezt látjuk a példázatból, hogy viszonyult hozzá az apa. Az én apám házában valódi szeretet volt, itt pedig csak egy álszeretetet tapasztaltam. Mert úgy tűnt itt számomra, hogy sokkal jobban szeretnek engem, mint amit az apám házában valaha is tapasztaltam, de amikor elfogyott a lé, akkor elfogytak a barátaim is. És akkor kiderült, hogy az a szeretet, ami itt annyira intenzívnek tűnt, és annyira jónak tűnt, és gyönyörűnek, az semmit nem ér. Kedves hallgatóm, az Istennél valódi szeretet van. Az Istennél érzed azt, hogy szeretve vagy. Az Istennél nem felszínes szeretet van. Az apa házában valódi értékek vannak, és azért értékrend is van, de valódi szabadság is van. Ezt honnan tudjuk? Úgy, hogy az apa házában tényleg, ahogy a példázatból látjuk, igazi értékek voltak. De igazi szabadság is volt. Mert az apa nem kényszerítette a fiát arra, hogy tessék itt maradni. Hanem azt mondta, ha akarsz, menj el. Ez az Isten. Az Isten igazán szeret téged. Az Istennél igazi értékek vannak. De az Istennél valódi szabad akarat is létezik. És nem kell az Istennel élned, ha te nem akarsz. Csak ha akarsz. De ha akarsz, el is mehetsz. Ez a valódi szabadság. Mi volt a világban? A világban nem voltak valódi értékek. És nem is volt valódi szabadság. Mert először úgy tűnt, hogy ott a valódi szabadság, de aztán kiderült, hogy igazából ott kényszerek vannak. Ott függőségek vannak, kényszerpályák vannak, ami a pusztulásba vezet. Az apa házában a fiú igazán számított, mert értékes volt. A világban a fiú nem igazán számított, és nem volt értékes, és ezt honnan tudjuk? Onnan, hogy amikor a fiú bajba került, akkor az apa hogy viszonyult hozzá? Várta őt, fájlalta, és amikor hazatért, örült. Igaz? A világban, amikor a fiú bajba került, akkor mi történt? Kivárta őt? Kivágott le neki akár csak egy kis malackát is? Senki. Amikor elfogyott a pénze, akkor elfogyott az értéke is. Értitek, kedves hallgatóim, hogy az Isten házában jó lenni, a világban pedig kiszolgáltatott az ember. Rövid távon lehet, hogy úgy érezzük, hogy ó, sokkal jobb nekünk az Isten nélkül, mert nincs itt egy olyan értékrend, nincs itt az ő vigyázó szeme. De igazából a világ tönkretesz bennünket. Nem tudom, kedves hallgatom, hogy te hogyan élsz. Hogy te most hol vagy? Az apa házában? Vagy a tékozló útjaidat járod? Szeretném elmondani ma neked, hogy az Isten vár haza. Az Isten vár haza. Lehet, hogy van olyan is közöttünk ma este, aki évtizedek óta a tékozló útját járja. De ma Isten szól hozzád, rajtam keresztül, hogy várlak haza. Gyere haza. Azon gondolkodtam, amikor ma olvasgattam ezt az igét, hogy nem azért kell megtérni, mert félünk a kárhozattól, hanem azért, mert felismerjük, hogy jó az Atya házában. Értitek a különbséget? Sokszor még a prédikátorok is dörgedelmesen fenyegetik a népet. Térjetek meg, mert a pokol kénküves tüze fog majd benneteket elemészteni. Gyorsan mielőtt meghalsz, térjél meg, nehogy elkárhozzál. És igaz ez is. De a tékozló fiú nem azért tért meg igazából, mert félt, hanem azért, mert a szívében előjött az, hogy milyen jó az Atya házában, és én hova jutottam. És azt követően viszont szükség volt a bűnbánatra. A megtérésnek, az Istenhez való odafordulásnak van két nagyon fontos előzménye. Az egyik a helyzetfelismerés, a másik a bűnbánat. A helyzetfelismerés, ahogy mondtam, két részből áll. Az egyik része, hogy felismerem, hogy Isten nélkül nem jó nekem. És csak bajba jutottam. Felismerem az én bűnös helyzetemet. A másik része a felismerésnek az, hogy felismerem, hogy milyen jó az Istennel élni. Te már felismerted ezt? Az idősebb fiú, aki otthon élt, ő nem ment el tékozló útra, de mégsem érezte azt, hogy jó az Atya házában. Szerintem nagyon sok olyan vallásos keresztény van, aki eljár templomba, teljesen mindegy, hogy milyen felekezet. Lehet ez történelmi, lehet ez modern, teljesen mindegy. Eljár templomba, de igazából nem érti, hogy ez miért jó neki. Hát eljárok én, de hát annyira nem vagyok én ettől boldog. Persze eljárok, mert a szüleim is eljártak, meg a nagyszüleim is eljártak, meg mondták, hogy én is járjak el, meg hát a szomszédasszony is oda jár, hát ugye mit szólna, ha én nem mennék. De igazából nincs a szívében az öröm, hogy fú, de jó itt lenni. De jó, hogy engem szeret az Isten. De jó, hogy engem megmentett az Úr Jézus. De jó, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, szabad vagyok. Tudjátok, hány vallásos keresztény van, aki az atyaházában van, de nem érzi azt a szabadságot. Miért? Mert még nem ismerte fel sosem, hogy mennyire nagyszerű az Istennel élni. És lehet, hogy becsapja magát, mert ott van, de valójában még nincs megmentve. Emlékeztek, akik itt voltatok tegnap, hogy mit jelent hinni? Nem egyszerűen azt jelenti, hogy elfogadom igaznak, amit Jézusról hallottam, hanem hogy rábízom az életemet. És emlékeztek, mit jelent ismerni Jézust? nem egyszerűen azt jelenti, hogy tudok róla dolgokat, hanem azt jelenti, hogy befogadtam a szívembe. Hogy személyes közösségben élek vele. Nos, aki rábízta az életét az Úr Jézusra, és aki befogadta őt a szívébe, közösségben él vele, az tudja és érzi, hogy jó az Atya házában. Tehát két előzmény volt. Az egyik a helyzetfelismerés, a másik a bűnbánat. E kettő dolog nélkül nem lehet igazából megtérni. Aztán bekövetkezett a fordulat. Gyorsan hadd foglaljam össze, hogy miben is állt ez a fordulat a tékozló fiú esetében. Három összetevője, három eleme volt a megfordulásnak. Az első az, hogy a szívében hozott egy döntést. A második, hogy ezt a szájával kinyilvánította. A harmadik, hogy ezt a tetteiben is megvalósította. Igaz? Mert azt olvastuk, hogy ahogy a tékozló fiú ott volt, felismerte a helyzetét, és bűnbánatra jutott, akkor magában azt mondta, az ő szívében, így mondja. Így mondja Jézus, az ő szívében azt mondta, elmegyek, és megmondom az én apámnak, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ugye a szívébe hozott egy döntést. Még semmi nem mozdult, talán egy fűszál se rezdült körülötte. Ugyanúgy ott hevert a vájó mellett, de a szívében megszületett a döntés. Hazamegyek. Hazamegyek. Ez a megtérésnek az első momentum, amikor ott bent a szívedben hozol egy döntést, hogy hazamegyek az Istenhez. Én bizony rá fogom bízni az életemet Jézusra. Én be fogom őt fogadni. Mert én vele akarok élni, mert én is bűnös vagyok, de nem akarok többet Isten nélkül élni. Tehát az első a szívbeli döntés. A második a szóbeli kinyilvánítás, igaz? Mert azt mondta, hogy elmegyek, és azt mondom neki. És amikor hazament, megtette. Igaz, hogy ez volt az első lépés? Amikor az apja meglátta, futott elé, a fiú megállt, ez egy fantasztikus, ez egy megrázó pillanat lehetett. Amikor egymás mellett, egymással szemben álltak, és belenéztek egymás szemébe, az lehetett a legnehezebb, de egyben a leggyönyörűbb pillanat is a tékozló fiú számára. Amikor belenézett az apja szemébe, és ahogyan a szívében eldöntötte, kimondta hangosan, hallhatóan a szájával, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak neveztessenek. Na most, amikor ezt a mondatot kimondta a fiú, ott tört át valami benne, hiszem. Mert ez így működik ma is. Amikor én több mint 30 évvel ezelőtt megtértem, és pontosan így rám nehezedett az, hogy nekem szükségem van Jézusra, és bár még gyerek voltam, de éreztem, hogy én is bűnös vagyok. És akkor, amikor a szüleinkkel letérdeltünk a nappaliban az ágy mellé sorba, a bátyám, én és ők, és akkor hangosan elkezdtem imádkozni, és azt mondtam, hogy valami ilyesmit, nem emlékszem pontosan, hogy Úr Jézus, bocsáss meg, én is bűnös vagyok. És kérlek, hogy válts meg engem, gyere a szívembe, legyél az én megváltóm, legyél az én Uram. Amikor ezeket a mondatokat kimondtam, akkor elkezdtem sírni. Nem azért, mert bárki bántott, hanem mert éreztem, hogy belül a szívemben valami nagyon fontos dolog történik. Most hazaérek éppen. És lement a lelkemről az a súly, amit éreztem amiatt, hogy bűnös vagyok. És amikor ott állt a tékozló fiú, és az apjának a szemébe nézve mondta, talán nem is mert igazán a szemébe nézni, akkor a szívébe valami megváltozott. És az apa mit csinált? Magához ölelte, és örült. Ó, erre a pillanatra vártam, erre a mondatra vártam, erre a szívre vártam. És egyszerűen elkezdett örülni, és csak annyit tudott mondani, hogy ez az én fiam, aki meghalt, az feltámadott, aki elveszett, az megtaláltatott, és tudta, hogy most már nem csak egyel többen vannak a házban, hanem hogy a fia valóban ott hazaérkezett. De hát ez a második elem, a második momentum a kimondása. Így mondja a római levél is, hogy a szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ha a szívedben megszületett a döntés, hogy szeretnél Jézus Krisztus követőjeként élni, és nem akarsz többé hitetlenül Isten nélkül élni, akkor nagyon fontos, hogy mondd ki a szavaiddal. Hallhatóan, hogy te is halld, a szellemvilág is hallja, és az Atya is hallja, hogy itt vagyok, Uram, visszatérek hozzád. És volt egy harmadik része a fordulatnak, ennek a fiúnak az életében, hogy nem csak kimondta, hogy ezek összeértek ezek a momentumok, hanem a tetteivel is beteljesítette. Tehát nem csak a vájú mellett üldögélt, és azt mondta, hazamegyek, hazamegyek. Biztos egyszer hazamegyek. Igaz? Nem a vájú mellett imádkozott csupán. Ó, Istenem, bocsáss meg, hanem visszament. Tehát a tetteiben is megnyilvánította ezt. Ez hogyan történik? Ez úgy történik, hogy megváltoztatjuk az életvitelünket. Hogy a bűneinket felszámoljuk. Van, amit nem fogunk tudni magunktól, de az Úr Jézus segíteni fog. De mi elhatározzuk magunkat, hogy nem fogunk a bűnben élni. És hogyha emberek ellen vétkeztünk, és emberekhez helytelenül viszonyultunk, akkor velük is rendezni fogjuk ezt. Bocsánatot kérünk. Nem folytatjuk a tolvajlást. Nem folytatjuk az intrikálást. Nem folytatjuk az erőszakosságot. Nem leszünk kevélyek, és így tovább. Hanem ezektől a dolgoktól elfordulunk. És az odafordulás a bibliai időkben, amikor az Úr Jézus ezen a földön járt, illetve később, ami az első kereszténység idejében pedig a keresztelkedésnek a cselekedete volt. Szóval, kedves hallgatóim, kedves gyülekezet, Istennek van egy parancsa felénk, de igazából egy kérése, ahogy láttuk az elején, térjetek meg. Miért van szükség arra, hogy megtérjünk? Azért, mert istentelenül, hitetlenül a bűnben rossz úton járunk. És hogyha azon az úton járunk, akkor az életünk tönkre fog menni. Tudjátok, nem csak majd a kárhozatban lesz rossz azoknak, akik Jézus nélkül élnek, hanem már most is rossz. Nézzetek csak körül a világban. Mennyi ember nem boldog, nem? Mennyi házasság hullik szét? Mennyi ember hajt, küzd hiába valóságokért? Mennyi ember él felszínes életet? Lehet, hogy te is közülük való vagy. Isten nélkül nem jó élni. Sokkal jobb az apaházánál. Hogy szeretnél élni? Az Atya házának az ajtaja Jézus Krisztus. Ő mondta, János evangélium a 10. fejezet 9. vers. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. És bejár, és kijár, és legelőre talál. Az Atya házának az ajtaja Jézus. Az Atya házába vezető út is Jézus. János 14.6. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ő pedig azt szeretné, hogy menjünk be ezen az ajtón, és járjunk ezen az úton. Ahogy mondta a Máté 7-ben, menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, ami a kárhozatra vezet, és sokan járnak rajta. De szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Hogyha szeretnél belépni az Atya házába, akkor Jézus Krisztust kell elfogadnod. Ő halt meg a bűneidért, ő támadt fel a halálból, ő él, ő itt van, és kész megérinteni a szívedet. Eltörölni a vétkeidet, új életet adni, beköltözni, és mindig a társad lesz. Az a kérdés, hogy te most hol vagy? Még a tékozló utadat járod, vagy már hazatértél, vagy valamelyik fázisban? Ma este arra hívlak, hogy dönts Jézus mellett. Térj vissza Istenhez. Bízd rá az életedet Jézusra, fogadd be őt a szívedbe, és élj ezentúl örömmel vele. Most arra kérlek benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket egy percre, csendben. És gondolkodjunk mindannyian azon, amit ma hallottunk. Utána a tegnap estéhez hasonlóan egy imát fogok majd elmondani, egy befogadó imát. Hangosan, mondatról mondatra. És hogyha van olyan köztünk ma este, aki szeretné a szívét megnyitni az Úr Jézus előtt, szeretne hazatérni Istenhez, akkor ezzel az imával ezt megteheti úgy, hogy majd utána mondja. De most egy picit csendesedjünk el. Imádkozzunk. Hogyha egyetértesz ezzel az imával, és a szívedben ez az érzés van most, akkor mondd utánam hangosan ezt az imát. Ha nem, akkor nem kell, hogy mondd. Ez szabadon választható. Mennyei Atyám! Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy Te szeretsz engem. Köszönöm, hogy a Te közeledben jó nekem. Nem akarok többé nélküled élni. Nem akarok távol lenni tőled. Nem akarok tékozló fiú lenni. Kérlek, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, hogy elhagytalak. Hogy a magam útjára tértem. Bocsáss meg a vétkeimet. A tisztátalanságaimat. Most már érzem, hogy rád van szükségem. Ma visszatérek hozzád. Köszönöm neked, Jézus Krisztus, hogy Te vagy számomra is az ajtó. Köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért. Hogy megbűnhődtél helyettem. Most kérlek téged, bocsáss meg nekem, töröld el a bűneimet, megnyitom a szívemet előtted. Kérlek, jöjj be, légy az én megváltóm, és légy az én Uram. Mostantól téged követlek, veled járok. Személyes kapcsolatban kívánok élni veled. A te házadban szeretnék élni, Atyám. Köszönöm, hogy elfogadsz. Amen.
Isten iránti hálával köszönöm meg azt a sok-sok igét, amit kaptunk. Kedves Tamás, az Úr Jézus áldjon meg, és valóban az a sok áldás, amit Isten rajtad keresztül adott nekünk, az kíséri a te utadat és szolgálatodat. Szeretettel köszöntjük a családodat, mert biztos, hogy nem sokan néznek ki. Tamásból 6 gyermekes családapa ő. 6 kisgyermek várta minden este haza, miközben innen ment. Szeretettel köszöntjük a családodat, és nagy szeretettel a rád bízott gyülekezetet is, úgyhogy add át az üdvözletünket. Valóban Isten áldjon meg, és köszönjük szépen, hogy hűséggel, kitartással jöttél közénk estéről estére. A következő, amit hirdetnék, fölírtam gondosan, hogy ne felejtsem el. Aki ezen a héten Jézushoz közelebb került, vagy úgy érzi, hogy elindult egy új úton, mert Isten őt megérintette, megszólította, és ennek a hívásnak ő engedett, nem ülhet a babérjain. Elkezdődött egy új élet, ha elkezdődött a ti életetekben, akkor ezt az új életet táplálni kell. Ez nagyon-nagyon fontos. Az evangelizációs hétre nem csak a saját gyülekezetünk tagjait hívogatjuk, hanem tudom, vannak evangélikus testvérek is, a katolikus gyülekezetből is vannak, máshonnan is talán vannak. Mindenkinek mondanám, hogy nagyon fontos gyülekezetbe járni. Tartozni egy olyan gyülekezethez, ahol élő igét hallgathatunk hétről hétre. Aztán nagyon fontos a közösség. A közösség nem azonos avval, hogy templomba járunk. A közösség sokkal több ennél. találkozni, beszélgetni, együtt imádkozni, Isten igéjéről együtt gondolkodni azokkal, akik szintén szeretik az Úr Jézust, és szintén követik, vele járnak. Nem azonos a templomba járás a gyülekezeti közösséggel. Nagyon sokan járnak templomba Magyarországon, meg szerte a világon, akik bejönnek, aztán kimennek, és nincsenek közösségben. Közösség. Ige hallgatás, bibliaolvasás, imádkozó élet. Ezek nagyon-nagyon fontos pillérei még az új életnek. Ahogy amikor megszületik egy csecsemő a kórházban, akkor az ember nem úgy van megteremtve bizonyos élőlények itt az állatvilágban, hogy olyanok, hogy megszüli az édesanyja, elmegy az Afrikában, ugye a zebra, meg a zsiráf, stb. Születés után már fél órával futkározik, lábra áll, és igaz, hogy kell táplálni, de sokkal önállóbb mi emberek nem ilyenek vagyunk. Az édesanyának sok éven keresztül kell gondoskodni arról, az édesapának és a gyermekről, amikor valaki újjászületik Jézusban, befogadja Krisztust, hitben csecsemő. A csecsemőnek táplálékkel, közösségkel. Tehát ha megvonjuk magunkat Isten igéjétől, nem olvasunk Bibliát naponta, nem vagyunk Istennel közösségben, nem engedünk Isten szent lelke indításának, nem hallgatunk a gyülekezetben igehirdetést, gyakorlatilag meg tudjuk ölni a saját új életünket. Hát aki ezen a héten közelebb került az Úr Jézushoz, és úgy érzi, hogy elindul egy új úton, az gondolja át ezeket, hogy gyülekezet, ige hallgatás, bibliaolvasás, akinek nincs bibliája, vegyen, és imádkozzon, és gyülekezeti közösségben éljen. Vannak honlapok, nagyon sok evangéliumot hirdető, tiszta tanítást hirdető gyülekezet honlapja megtalálható az interneten, onnan a hétközben van lelkiészségünk, hallgathatunk igét, hallgassunk, tegyük meg. Kedves testvérek, a záró énekünk az áldás vétele előtt a 457-es dicséret, 457-es dicséret. A 457-es dicséretről annyit kell tudni, hogy a héten sokszor elhangzott egy ige a Jelenések 3.20. Ez az ige alapján íródott ez az ének. Én az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja Jézus, ha valaki meghallja az én szómat, meghallja a hangomat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Tehát ez az ige van gyönyörűen elrejtve ebben az énekben. Úgy énekeljük, hogy ez közös imádság, tehát 457-esének mind a három versével. Úgy Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz.
fennállva fogadjuk az áldást. Mózes áldását, hallgassuk az illik az evangelizációsét egész üzenetére. Anul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, és hallgass az ő szavára, mert csak így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr adott te neked. Amen. Isten velünk.